Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bukarestben a törvényhozásban javában folyik a munka, valószínűleg azért, hogy a hétvégétől esedékes parlamenti vakáció beállta előtt fontos témákon legyenek túl a törvényhozók. Ezek részleteiről a tegnap felolvasott bizalmatlansági indítvány kimeneteléről, egyéb fontos napirendi pontokról, várható vitákról beszélgetünk a mai napra kész műsorban. Egy olyan jeles parlamenti képviselő társaságában, aki a megfeszített munka miatt, mint hallani fogják, csak egy a kora délutáni órákban rögzített interjúban ért rá tájékoztatni önöket mindarról, ami jelen pillanatban, illetve a következő napokban a román törvényhozásban zajlik. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsorban Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselőt, alsóházi frakcióvezetőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azt hiszem, hogy itt az ünnepek előtti felkészülésre nem is nagyon tudnak koncentrálni, mert hogy állandóan van valamilyen esemény a törvényhozásban. Ugyebár tegnap olvasták fel a két ház plénum előtt az újabb bizalmatlansági indítványt. Közben kiderült az, legalábbis Kelemen Hunor szövetségi elnök nyilatkozatából, hogy idén nem adják jóvá a 2019-es költségvetést. Volt egy igencsak botrányt kavaró megnyilvánulása a kollégáknak a román törvényhozásban akkor, amikor az MDS előállt a gyulafehérvári javaslatok törvénybefogalásának iktatási szándékával. Szóval zajlik az élet a törvényhozásban. Nem tudom, milyen sorrendbe kezdjük, tisztelt képviselő úr, a beszélgetést. Önre bízom, hogy melyik a legforróbb esemény jelen pillanatban a román parlamentben.
Több esemény van, ami most foglalkoztat bennünket. Természetesen van egy bizalmatlansági indítvány, de ott van a jövő évi költségvetés elfogadása, amely, ha nem is lesz ebben az évben beterjesztve, bennünket nagyon foglalkoztat, és főleg az a része, ami az önkormányzataink, a helyi közösségeinknek a jövő évi költségvetését érinti. Valamint arról is kell beszélnünk, hogy a nyugdíjtörvényről most, ma, holnap valamilyen szinten zöldárgev jussunk és döntenünk kell. Itt az RMDS-nek volt egy nagyon sarkolatos álláspontja, és annak érvényt akarunk szerezni. Szóval vannak nehéz témák, és persze vannak politikai témák is emellett, amelyek itt foglalkoztatják a politikai spektrumot, de hát talán már ön említette december 1-jei és a harmadik állandott törvényünket, az már túl messze is van, azóta eltelt két hét, és hatalmas sebességgel jönnek el az új témák, amelyekkel foglalkozni kell.
Megyük akkor ilyen sorrendben, bizalmatlansági indítvány, ugye már csütörtökön lesz a vitanap, és csütörtökön szavaznak is a bizalmatlansági indítványról. Most megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatosan, hogy átmegye a parlamenten, avagy sem. Természetesen, hogy a kormányzó párt koalíció képviselői azt mondják, hogy semmi esélye annak, hogy a Döncsilo kabinet megbukjon, az ellenzék viszont mindent megpróbál annak érdekében, hogy mozgósítson. Történt egy apró mozzanat a közelmúltban, amikor a képviselőházi többség kormányoldalról megingott. Közben a távozott négy képviselő közül kettő visszakérezett a Szociáldemokrata pártba. Milyenek a viszonyok jelen pillanatban, és az önök álláspontja mi a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatosan, azok után, hogy Florin Kücu, liberális szenátor egy nagyon érdekes javaslattal fordult az RMDS fele.
Nagyon sok javaslatot kapunk, viszont én most nem tudok RMDS álláspontot kinyilvánítani, mert ez szerdán fog megtörténni, vagyis a holnapi nap valamikor délután folyamán, akkor hívta össze a szövetségi elnök úr a két frakciót egy együttes ülésre, és akkor vitatjuk meg. Viszont néhány dologra azért beszednék számolni, ami azt gondolom, hogy kulcsfontosságú ebben a mostani bizalmatlansági indítvány vitában. Azt látjuk, hogy a Nemzeti Liberális Párttal Mentsük meg Romániát és USR-ré, valamint a Băsescu féle Népi Mozgalom pártja, a PMP, olyan három politikai ellenzéki párt, amely egymás között nem állapodott meg érdemben, hogy eredményre akarja vinni ezt a bizalmatlansági indítványt. Egyfelől van egy gesztus, amelyet a múlt hét vége fele az USZERI megtett, elment, találkozott a kormányfővel, Döncsil asszonnyal, együtt fotózkodva, és arról egyeztettek, hogy a következő időszakban akár igazságszolgáltatás ügyében milyen különböző vagy hasonló álláspontjaik vannak. Másik felől Ludovik Orbán, penelés liberális párti elnök Gyulafehérváron nagyon szarkasztikus és politikában, én azt gondolom, és főleg a tárgyalási kényszerhelyzetben elfogadhatatlan jelzőkkel illette meg az RMDSZ, az LD Magyarságot a bizalmatlanság indítvány kapcsán, azt sugalva, minthogy nem is akarna megállapodni. Amúgy a rádióhallgatók tudják, hogy a Nemzeti Liberális Párt azon túl, hogy volt egy szűkbeszélgetés a pártelnök Ludovik Orbán, valamint a szövetségi elnök között, nem keres bennünket ebben az ügyben. Harmadik, hogy Beszeszkó volt PMP-s elnök, pedig azt mondja, hogy ez a bizalmatlansági indítvány csak szeptemberben tudott volna érvényre jutni, mert most egyfelől a Nemzeti Liberális Párt nem keresi a megoldást, az USZERI találkozik a kormányfővel, Ludovik Orbán nem való kormányfőnek, és amúgy is még ezek a szavazatok mellé rengeteg más szavazat kell, amire nincsen most konstrukció. Szóval az látszik, hogy az ellenzéki pártok inkább most kipipálnak egy politikai feladatot, mint hogy kérnék azt, hogy legyen egy valós váltás. Én tényleg beszélgettem az USZERI és pártelnökkel, Dán Bárnával, és a beszélgetésünk során rákérdeztem arra, hogy mennyire őszintén akarják ezt az ügyet végigvinni, arra reflektálva, hogy a Nemzeti Liberális Párt tényleg azt szeretné, hogy ehhez az ellenzéki konstrukcióhoz az RMDSZ is sorakozzon fel, akkor keresni a megoldásokat, és ez nem látszik. És hát ő is bevallott az, hogy nagyon furcsa helyzetben vannak. Vagyis azon túl, hogy lesz egy politikai csetepaté csütörtökön a parlament sorai között, meg a bizalmatlanságindítvány vitában, érdemben nem látok én elmozdulást, hogy valami változna, és nem is látom az érdeket. Én azt gondolom, hogy ellenzéki oldalon, mivel nincs egy kohézió, mivel jövő évben Európa parlamenti választások vannak, és a három ellenzéki párt külön egymás ellen fog versenyezni, plusz bejön a Csolosféle párt is, nincs meg az a helyzet, kényszerhelyzet nekük, hogy ők közös megoldásban gondolkodjanak. Jobb nekük az, hogy megmarad az ős ellenségük, amit Dragnea pártelnök fémjelez, így ők is tudnak készülni a kampányra, és nem kell foglalkozzanak nagyon nehéz kormányzati kérdésekkel.
Nem említette Viktor Ponta pártját, pedig nekik van parlamenti képviseletük.
Nem említettem, mert azt gondolom, hogy Viktor Pontának is amúgy az az érdeke, hogy Dragnea és Döncsil többsége továbbra is éljen az USZERI, az a SZD, valamint az ALDE koalíció. Pont azért, mert akkor a bal oldalon ő is tud építkezni. Amúgy be is jelentette Ponta, hogy egy olyan konstrukcióban, ahol Ludovik Orbán lenne a kormányfő, nem vállalja be, mert semmi nem változna. És én amúgy egyet értek vele, hogy a liberális pártelnök nem való semmire, ami igazából egy erős közigazgatási menedzsment kérdéskört jelentene. Ezért nem is említem, mert a jelen pillanatban a Pro-Romániában a kérdésben, ha még oda is szavazna, sem tudja hozni azt a fajta különbséget, ami szükséges ahhoz, hogy együtt az RMDSZ-szel begyűjtene még egy 20-30 plusz szavazatot. Tehát itt nem az RMDSZ a mérlegnyelve, nem a Pro-Románia mérlegnyelve, hanem ha lenne egy erős ellenzéki konstrukció és közös gondolkodás, akkor körvonalazódna egy új kormányzati arculat, és akkor azt gondolom, hogy a szociáldemokrata pártból is ténylegesen struktúráltan, akár a mostani Dragnea alelnökkel nem egyetértők is esetleg át tudnának igazodni egy új politikai két éves folyamathoz. Ez nem fog megtörténni.
Van viszont egy másik veszély, ha lehet így fogalmazni, és visszautalnék arra, amit ön az előbb említett, hogy Dán Bárna, a Mentsetek meg Románia párt vezetője találkozott az elmúlt hétvégén Viorica Dancsilla, a miniszterelnök asszonnyal, aki megígérte az USZERI vezetőjének, hogy nem lesz amnestia és közkegyelmi törvény vagy kormányrendelet, viszont egy napra rá volt egy rendkívüli szociáldemokrata párti végrehajtó bizottsági ülés, amikor viszont határozottan követelték az ott levők, Márián Oprisán név szerint, hogy igenis dolgozzon ki a kormány egy ilyen jellegű sürgősségi kormányrendeletet, mert hogy a törvényhozásban az egy helyben topogás nem oldja meg a helyzetet. Viszont ez több mint valószínű, hogy óriási felháborodást okoz majd a nép körében. És név szerint meg volt említve az RMDS a bizalmatlansági indítvány felolvasásakor, ami talán eddig nem történt meg, mint egy olyan politikai tömörülés, amely a Drágnyát megmenteni óhajtok táborába tartozik. Nagyon nehéz helyzetben van, legalábbis szerény véleményem szerint most a szövetség, hogy okosan politizáljon, és hogy ebből a bűvkörből valahogy tisztán jöjjön ki.
Ugye itt most a kérdés az, hogy mi az, hogy tisztán kijönni, mert káoszból káoszba ugyanott vagyunk. Jelen pillanatban azt gondolom, az a legtisztességesebb álláspont, hogyha a saját magunk politikai programjához viszonyítunk, és azt nézzük szemmel, tartjuk szem előtt. A mostani sürgősségi kormányrendeletes hisztériából én nem látom, hogy érdemben valami történne lenne. Nekem vannak kétségeim, én azt gondolom, és az RMDS azt gondolja, az RMDS-nek a vélemény formáló is azt mondják, hogy egy olyan fajta amnestia, meg kegyelem adás, ami általános érvényű lenne, az közjoglag nem nehéz kivitelezni, meg azt látjuk, hogy nem is szabadna ilyet megtenni. Maximum azon kellene gondolkodni, és amire viszont kell jogi megoldásokat adni, hogyha az Alkotmánybíróság számos olyan eszközét a mostani nem korrekt módon felépített igazságügyi törvényeknek alkotmányellenesek nyilvánított, amivel embereket ítéltek el, hogy akkor lehessen egyenkénti, egyéni kérésre újra perre felvenni ezeket az ügyeket, és újra letárgyalni ezeket a pereket. Most már egy korrektebb jogi besorolásban, korrektebb perrendtartásban, és persze, amiről beszélni kell, hogy az egyik nagyon fontos elem, hogy végre titkosszolgálati dosszárok előkészítése nélkül. Azért mondom ezeket a kulcs szavakat, mert az Alkotmánybíróság nagyon sok cikkeit a mostani büntető törvénykönyvnek alkotmány ellenesnek ítélte, viszont még nincsen eszköz, amivel azok, akik már el vannak ítélve, élhetnek olyan jog, azzal a joggal, hogy újra felülvizsgáltathatják az ügyeiket, mert az lenne a jogos. Tehát ezért azt mondom, hogy a sürgősségi kormányrendet ebben a témában nem látom értelmének, és nem is látom, meg fog születni. Lehet, hogy tévedek, de én nem látom ezt, bármennyire is a fejhangok erről szólnak, és nem is ez a fontos, mert ha meg is születik, az automatikusan egy parlamenti kontroll alá kell essen, és a parlamentben azt gondolom, hogy nagyon pontszerűen, nagyon felkészülve tudnánk egy ilyen ügyben tárgyalni, érvelni, és a korrekt irányba elmozdítani. Nem szabad általános érvényű rendelkezésekkel előrukkolni, mert az nem tud egy tisztességes megoldást adni, az maximum csak maszatolást jelentene.
Akkor tisztázzuk, arra kérem, tisztelt képviselő úr, a helyzetet. Ha mégis a kormány egy sürgősségi rendelet mellett dönt, az nem lép azonnal hatályba, amint megjelenik a hivatalos közleményben. Mit tud tenni a törvényhozás annak érdekében, hogy azt meggátolja? Mert én úgy tudom, hogy
az azonnal... A törvényhozás annak érdekében, hogy ez megszülesen nem tud semmit tenni, hanem én azt gondolom, hogy a kormányon belül is tisztán látják azt, hogy ez a dokumentum így ebben a formában nem tud megszületni, bármennyire is vannak politikai fennhangok, amelyek kérik ezt. Én így érzékelem ezt.
Csak hogy nagyon ketyeg az óra, mert hogy de januárra halasztódott, mind Lili Drágnyát.
Tehát nincs megoldás a parlamentben ebben a kérdésben, mert mindaddig, amíg nincs alkotmánymódosítás, hogy a sürgősségi kormányrendelet eszköztárát kivegyük a törvényhozási eszköztárból, addig nincs erre megoldás. Bármikor, úgy, ahogy Csolosék is megtették, és bestatuálták a titkosszolgálatok szerepét az igazságszolgáltatási rendszerben sürgősségi kormányrendelettel, és az is érvénybe lépett, úgy kormányrendelet, sürgősségi kormányrendelet bármelyik kormány tud sajnos hozni, hogyha a saját procedúráit belül megteszi.
Valószínűleg, hogy fel is hatalmazzák majd a kormányt, hogy a parlamenti vakáció időszakára hozzon ilyen döntéseket.
Nem tudok erről. Én láttam a listát, ami a felhatalmazás sorát jelenti, és nem láttam a jelenlegi tervezetekben igazságszolgáltatást érintő döntést.
csak hogy éppen a parlament is vakáción lesz, tehát ha megszületik egy ilyen döntés, akkor...
Tehát a kormány a parlamenti vakáció alatt csak akkor tud hozni törvényerejű rendeletet, hogyha a parlament arra mandátumot ad. Én a mostani tervezetben még nem látok olyan cikkeit, ami a kormányt erre felhatalmazná január hónapra.
Melyik lesz az utolsó munkanap?
Igazából képviselő az holnap kell legkésőbb döntsön el a kérdésről.
És csütörtökön szavaznak a bizalmatlansági indítvány ügyében.
Pontosan.
Hát kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Mindenképpen nagyon nagy botrány lenne, én azt hiszem, hogyha újból két évvel ezelőtti helyzetre utalnék vissza a 13-as sürgősségi kormányrendelet esetében, hogy milyen népfelháborodás volt. És azt olvasom a sajtóban, hogy a különböző statisztikák, a különböző közvéleménykutatások is azt mutatják, hogy a szociáldemokrata párton belüli szavazók sem értenek egyet.
Így van, tehát én is, amikor azt mondom, hogy nem látom valószínűleg egy ilyen döntés megszületését, akkor ugyanezek az információk nekem is birtokámban vannak. Tehát én azt látom, hogy bármennyire is vannak fennhangok, ez így nem kivitelezhető, és amúgy értelmetlen lenne, és amúgy hatalmas társadalmi felháborodás lenne belőle.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A folytatásban, tisztelt képviselő úr, tisztázzuk azt, hogy mennyiben gát az, hogy idestova december végén nincs az országnak még perspektívája sem 2019-re költségvetés szempontjából. Ez utoljára akkor történt meg, ha jól emlékszem, amikor a választások voltak 2016-ban, akkor tolódott át gyakorlatilag 2017 elejére a büdzsé megszavazása. Most különösebb ok nem lett volna rá, de még sincs 2019-es költségvetés.
Vanok rá, és van egy nagyon tárgyilagos objektív ok. Kormány már fel volt készülve azzal, és azért nyilatkoztuk mi is, hogy a mostani tervezetre nem értünk egyet, mert láttunk már költségvetés tervezetet. Tehát a kormány már fel volt készülve azzal, hogy a kormányon belül törvénytervezetként elfogadja és behozza a parlamentbe. Viszont az elmúlt héten a legfelsőbb védelmi tanácsban a titkosszolgálatok költségvetését érintő fejezetnél az államelnöki hivatal és a kormány nem tudott megállapodni. Az államelnöki hivatal egy nagyobb költségvetést akar a titkosszolgálatoknak, a kormány egy alacsonyabbat, és mivel nincsen döntés a legfelsőbb védelmi tanácsban, a legfelsőbb védelmi tanács döntése nélkül, ami lehet, ami pozitív vagy negatív is, nem lehet behozni törvénytervezetet költségvetésről a parlamentbe. Erre már tavaly is volt példa, tavaly is volt ebből viszály, viszont tavaly valahogy az év utolsó hetében csak sikerült elfogadni a parlamentben, most pedig egyelőre úgy néz ki, hogy nincsen, amit elfogadni. Mert milyen teljesülnek a procedurák, ezért a racionalitás azt mondja, hogy ha nagy nehezen meg tudnak állapodni a kormány és az államelnök valamilyen közös nevezőben, vagy lesz, ha más nem egy negatív döntés a legfelsőbb védelmi tanácsban és a titkosszolgálatok maradnak egy alacsonyabb költségvetése, akkor januárban elkezdhetünk dolgozni ezzel a kérdéssel. Viszont az állami struktúra nem fog leállni, mert már most kimondja az alkotmányos rend az, hogy abban az esetben, ha nincs költségvetés elfogadva, akkor az elmúlt év költségvetésének a 12. részét használhatják az első hónap, tehát minden hónapban. Ez azt jelenti, hogy januárban fog működni az ország megfelelőképpen, nem lesz finanszírozási probléma. A gond akkor lenne, hogyha ez a helyzet, a paloták közti harc elhúzódna.
Viszont önöknek sem lenne békés időszakuk, mert akkor ezek szerint januárban megtörténhet az, hogy rendkívüli törvényhozást hívnak össze annak érdekében, hogy a büdzsét jóvá adják.
Én azt gondolom, hogy januárban biztos lesz rendkívüli ülésszak pont ezért. Annyiban zavarja ez meg a programunkat, hogy januárban mi az együttes frakciók meg kell határozzuk a második félévi munkatervünket, arra össze kell tudjunk ülni, néhány napot rá kell szánjunk, de valamiféleképpen ezt megoldjuk. Viszont én azt látom, lesz rendkívüli időszak januárban.
Meg hát az RMDSZ-nek azért a februári kongresszusra is készülnie kellene ebben az időszakban, de hát ez majd valahogy kiderül. Egyéb iránt azt szeretném öntől még megérdeklődni, hogy az a tény, hogy két tárca, legalább két tárca, ha jól számolom, miniszter nélkül van továbbra is, és zajlik a kormány, illetve hát az államelnöki hivatal feljelentgetésének a következménye az Alkotmánybíróságon, amely még nem hozott döntést ebben a kérdésben. Ez mennyiben gátolja a büdzsének a kidolgozását, mert két fontos tárcának a jövője instabil.
A két minisztériumnak ilyen szempontból nincsen kihatása, mert mind a két minisztériumnak a költségvetése már elő volt készítve az ősz óta, tehát a számok tiszták. Úgy a fejlesztési minisztérium, mind a szállítási minisztérium esetében is lehet tudni az, hogy milyen fontos beruházási fejezetekre milyen és mekkora összegeket kell előirányozni. A nagyobb gond itt az, hogy a két minisztérium működik olyan miniszterekkel, amelyeknek a politikai elfogadottsága a kormány oldalon semmi, tehát nulla, és azt látjuk, tudunk róla, legalábbis a szállítási minisztérium esetében, hogy számos olyan öntörvényi döntés született meg a szállítási minisztérium az elmúlt napokban, ami pontosan a PESZED-n belüli feszültségről ad tanúságot. És ez nem jó. Ez azt jelenti, hogy állami intézmények esnek rabjául annak a fajta konfliktusnak, amit már rég le kellett volna zárni az államelnök. Az államelnök itt azt gondolom, hogy bármennyire is alkotmányos joga van mérlegelni kormányzati szereplőkről, legyen az miniszterek menesztése vagy elfogadása, viszont ő ezt így ennyire kihúzva nem teszi meg. Ha másként nem tudja alkotmányosan megteszi, mert erről az Alkotmánybíróság majd véleményt fog mondani hamarosan, hanem az ország érdekét szem előtt látva nem tudom, hogy racionálisan dönte.
Hát valószínűleg, hogy még mérgesebb lesz a viszony a Viktória és a Kotrucsényi palota között, azok után, hogy ma bejelentette Bécsben Klaus Johannis államelnök, hogy ezentúl minden kabinet ülésén részt óhajt venni. Ez jó vagy rossz?
Hát, én tudom, mi az az alapvető indok. Az alapvető indok erre az az, hogy ne legyen sürgősségi kormányrendelet amnestia kérdésben, amit én el is fogadok, hogy itt egy határozott államelnöki álláspont az rendben van. A kérdés csak az, hogy most akkor ez hány hétig fog tartani, és hogyan fog működni, mennyire a minden kormányülésre való ellátogatás mennyire tartja be az alkotmányossági előírásokat. Erről is ez biztos, hogy alkotmánybírósági döntés. Tehát ezek a fajta konfliktusok azt gondolom, hogy olyan helyzeteket teremtenek, amelyekre energiák mennek el, és nem igazából az ország lényeges kérdés köreit veszik figyelembe, hanem olyan fajta adok-kapok játék, amely fel van építve egy fajta racionális kérdés köré, hogy akkor ne legyen amnestia kérdés Romániában, amit én meg is értek, de hogy ez már egy bizonyos szinten túlépi a józan belátást. El tudom fogadni azt, hogy az államelnök elmegy néha kormányülésre, és ott van, részt vesz fontos kérdésekben. Persze az államelnök nagyon érdekes helyzetben lesz egy olyan kormány ülésen részt venni, amelynek a kormány teljes egészében rossznak tartja. Ha igazából ő nem kormányozhat, ő nem töltheti be a kormányfői szerepet, erre az alkotmány nem ad neki jogosítványt, hogy hol lesz meg a közép arányos, hogy meddig tart ez, nem tudom. Amúgy Johannisról visszatekintve az elmúlt évekre, az látszott, hogy nagyon sok mindenben, nagyon nagy projektekbe fogott neki, és leszámítva az oktatási kérdést, amelyet 4,5 év után tudott lezárni, és kijött egy oktatási csomag, amelyet amúgy a szakma elég visszásan értéke, más nagy kérdésekben nem tudta befejezni az elképzeléseit.
Csak hogy úgy tűnik, hogy január 1-től mégiscsak ő lesz Románia főképviselője abban az időszakban, amikor ugyebár az ország az Európai Tanács elnöki tisztségét tölti be. Na már most, ha ilyen kutya-macska viszony van jelen pillanatban a belpolitikai hadszintéren, ennek biztos, hogy kisugárzása lesz az európai viszonyokra és európai megítélésre is. És nagyon sokat sokszor felvetődik az, hogy Románia mennyire van felkészülve ennek az elnökségnek az átvételére, és ezt külön kihangsúlyoznám, mert önnek külpolitikai tapasztalata is van. Strasbourgban képviseli az országot az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében, mint a román delegáció tagja. Tehát ilyen tekintetben is azt hiszem, hogy nagyon árt az országnak. Az...
Nagyon árt, és nagyon árt az ügyeinknek. Amúgy független attól, hogy most az utolsó heti egymásnak feszülés a Kotrucsényi és a Viktória palota között milyen eredményt hoz, ez a fajta külön különutas életmód, hogy a kormány és az államelnöki hivatal nagyon nehezen tudnak megegyezni sarkatos kérdésekben. Ez nagyon rossz dolgot jelent az országnak. Az Európai Uniós elnökséget végig tudjuk vinni, az Európai Tanácsi elnökséget végig tudjuk vinni, de inkább azt látom, hogy ebből már csak egy technikai gesztus lesz, mint a sarkatos kérdésekben való részvétel. Pont azért, mert vannak olyan ügyek, amelyben a kormány és az államelnök nem ugyanazt az álláspontot képviseli. És ez fontos európai témákról is szól. Úgyhogy nem lesz könnyű, nem lesz könnyű az időszak, viszont én amit látok, hogy az uniós elnökséget jelen pillanatban úgy kővonalazódik, hogy az a PESZEDI kormány fogja végigvinni, amely most már egy jó ideje dolgozik, és pont azért, mert az ellenzéki oldalon bármennyire is a sajtótájékoztatókon egy kormány megdöntésben gondolkodnak, igazából semmilyen olyan racionális lépést nem tettek, és nincsenek abban a helyzetben, hogy ilyet tegyenek, hogy a kormány megdöntsék, mert nem érdekük. Ők azt szeretnék, hogy a következő két választás, az Európa Parlamenti választás, valamint az államelnöki választás a jobb oldal, amennyire lehet nyerjen meg, úgy, hogy a bal oldal kormányon van.
Csak az van egy még egy kényes kérdés, azok után, hogy az Európai Parlament jóvá hagyta Románia és Bulgária felzárkózását a Schengeni övezetbe. Ezt is ki lehetne használni az elnökség alatt, hogy az Európai Tanács jeles állam és kormányfőinek tanácskozása kapcsán ezt a kérdést napirenden tartani. De ha ilyen formán belpolitikai viszály van erre, egyáltalán lát esélyt, tisztelt képviselő úr, és amúgy globálisan tekintve van-e a két országnak esélye arra, hogy a közeljövőben felzárkózhasson a szabad mozgás övezetébe, azaz a Schengeni övezetbe?
Én azt gondolom, ennek már régóta nincsen a realitásokhoz kötve, a román és a bulgár realitáshoz kötődő viszonyrendszere. Én azt gondolom, a Schengeni övezetbe való belépés, bármennyire is az Európa Parlament ismételten erről adott egy jelzést a bizottságnak és a tagállamoknak, belpolitikai kérdésként van kezelve számos európai országban, és ebből nem lesz kilépés. Nem volt kilépés akkor sem, amikor Romániában minden rendben volt és dübörgött úgymond a korrupció ellenes harc, nincsen most sem, mert egy holland, egy francia álláspont, amely mindig kell kapjon keletfele is úgymond fekete foltokat a saját belpolitikai vitáiknak a rendezése miatt, nem fogja ezt megengedni. Az az igazság, hogy most valós az, hogy Európa többsebességes, és ha csak a Macroni francia elnök által a fémjelzett útvonalat tekintjük, ami a következő európai építkezésnek lehet egy esetleges menete, az nem az a többségépséges Európáról szól, akkor mitől oldódna fel ez a történet. Amúgy a schengeni kérdés az egy európai belbiztonsági kérdés, valamint szabad utazás kérdése. Mind a két esetben Románia rég teljesítette a feltételeket. Amúgy Románia sokkal precízebben eljár, mint számos európai ország ezekben a kérdésekben, viszont van egy ilyen fajta politikai döntés, ami nem fog megváltozni. És sajnos, hogy itt középtávon nem is látom az elrugaszkodást, mert egy nagyon tudatos külpolitikát kellene építeni, ami nincsen. A külpolitikában, Romániában nagyon kevés szereplő van, aki értelmesen tudja alakítani, függetlenül attól jobb oldalról vagy bal oldalról beszélgetünk, és ez nagyon látszik. Elszegényedett ez a fajta akció képesség, ami jellemző volt régebb. Néhány területen megmaradt, és itt gondolok olyan kérdésekre is, amelyek ugye bennünket, erdélyi magyarokat érintenek, hogy hogyan folyásolnak be, vagy próbálnak befolyásolni nemzetközi szintereken döntéseket, amelyekkel nem akarják bővíteni azokat a lehetőséget, amelyekkel például az erdélyi magyarság rendelkezhet, de úgy összességében a román külpolitika most nagyon rossz állapotban van.
Viszont Klaus Johannis államelnöknek volt egy nagyon szívélyes találkozója Emmanuel Macronnal éppen a közelmúltban, amikor nagyon barátian tárgyaltak egymással. Ez csak a külvilág fele való protokolláris gesztus volt, vagy tényleg lehet hozadéka ilyen tekintetben?
Szerintem nem lesz hozadéka, mert Klaus Johannis igazából akkor, amikor azt mondja, hogy a francia országi elképzeléseket kellene felzárkóztatni Romániát, akkor saját érdeke ellen beszél, mert Franciaország soha nem fogja bevenni Romániát a belső mag, európai magba, bármennyire is Románia szeretné, ne egy közép-európai régiós berendezkedésben legyen jelen fontos szereplőként, hanem tartozzon a Berlin, Párizs, és egyre kevésbé ugye London jelezte uniós maghoz. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor, amikor az államelnök azt mondja, hogy Franciaországhoz közel kell tevékenykednünk, és ezt a fajta külpolitikát jelöli meg, az így kifele szépen mutat, csak a valóság pont arról szól, hogy az a szűk mag nem fogja Romániát beengedni, csak maximum geopolitikai és védelmi kérdésekben és energetikai kérdésekben. De összességében az emberek jólétét biztosító kérdésekben nem fog felzárkózni, mert teljesen mások a helyi valóságok egy közép-európai országban és egy nyugat-európai országban, és ez a kompatibilitáson nagyon nehezen fog összeállni.
Van viszont egy érdekes megnyilvánulása az államelnök úrnak, miután hosszasan hát bírálva volt, hogy kisebbségiként az igazi hű román patriótát játsza. Most december 18-a a nemzeti kisebbségek szempontjából egy nagyon jelentős dátum itt Romániában, ugyebár a nemzeti kisebbségek napja december 18-a, és ez alkalomból az államelnöknek volt egy nagyon érdekes és talán megszívlelendő, mondjuk ezt mi, és főleg önök a bőrükön érezték korábban, a kisebbségek irányában. Azt nyilatkozta Klaus Johannis, hogy a felelős politikusoknak fel kell lépniük minden kisebbséget rágalmazó kampány ellen, idézett bezárva. Mennyire lehet komolyan venni a megnyilvánulásainak tudatában ezt a nyilatkozatot Klaus Johannis részéről?
Klaus Johannis most kimondottan csak hazabeszélt. Amúgy igaza van abban a kérdéskörben, hogy ténylegesen a német kisebbséget és a német demokrata fórumot számos olyan rágalom ért, ami elfogadhatatlan, és ebben felszólaltunk úgy belföldön, mint külföldön. Mi is RMDS-ként és aláírtunk például az Európa Tanácson belüli dokumentumokat, ami ezt elítéli. Viszont ha visszatérünk a belpolitikába, Johannis pont azt a fajta retorikát legitimizálja, akkor, amikor a nagyon erős nacionalista fennhokkal teli ellenzéki retorikát megerősíti, visszaküldve oktatási kérdésben, közigazgatási kérdésben, kisebbségek ügyeit megoldó törvényeket a parlamentbe, vagy elküldi alkotmánybíróságra, az pont ezt a retorikát erősíti meg. Hát ő ezt valamiféleképpen tudott hasadással állítja, mert hogyha nem, akkor rászólt volna az ő általa is vezetett pártra jó néhányszor, hogy ne így forduljon a nemzeti kisebbségek és az erdélyi magyarokhoz. Ez a nagy probléma, hogy a színfalak előtt sokszor olyan fajta gesztusokat látunk, ami a napi, mindennapi munkában teljesen 180 fokkal ellentétesek.
Egyéb iránt a törvényhozásban ez a nap valamilyen formában szerepel napirenden, mármint december 18-a a Nemzeti Kisebbségek Napja? Vagy úgy átcsúsznak felette naptári dátum?
Nem szerepel most így. Ugye a múlt héten is volt egy fontos lépés, amikor a cigány-róma nyelv napját fogadtuk el a parlamentben, számos kérdéskörben visszatérnek, de nem lesz ebben a mai nap egy kiemelt nap, mert zajlanak a bizottsági munkák, és a plénumban lesz, úgy gondolom, egy erős utolsó nekifutás, hogy néhány törvényt tudjunk végvinni. Nem lesz erre, viszont azt gondolom, hogy a december 1-e, majd a 3-a utáni időszak az pontosan fémjelezte azt, hogy ebben a kérdésben a román politikum hogyan áll hozzá, és a román társadalomnak egy része és a véleményformálódnak egy része. Ennél többet azt gondolom csak színjáték lenne, hogy hazasztalra tennénk.
Valamelyest az embernek keserű szájíze formálódott azok után, amint hétfőn a plénumban az 1989-es forradalmi áldozatokról is megemlékeztek. Nekem legalábbis a beszámolókból úgy tűnt, hogy úgy átcsúsztak felette, és mondjuk nem önökre értem, hanem a plénum maga egyperces néma megemlékezéssel úgy kipipáltuk, hogy gondoltunk rátok, 29 évvel ezelőtt szép volt, jó volt, ami történt, de az élet megy tovább, még a közhely is. Nincsen önökben egy ilyen keserűség, hogy azért mégis egy mindannyiunk életében beállt rettenetesen nagy fordulat kapcsán ilyen, hát gesztusként, nem is tudom minek nevezzem, volt megemlékezés a román törvényhozásban a 89-es forradalmi áldozatok emléke előtt?
Dehogy nem. Viszont azt látom, hogy ez a parlament, ahogyan megemlékezett a 100 évvel ezelőtti december 1-i nyilatkozatról és a 100 éves Romániáról, ahol a pártok egymás pofoszkodásával voltak el két órán keresztül, és az államelnök hivatal és a kormány egymás irányába mutogatott. Én azt gondolom, hogy nem lenne méltó, hogyha 89-ben megtörtént nagyon fontos a társadalmunkat radikálisan jó irányba elmozdító forradalom és az a körül kibontakozó újraépítkezés egy ilyen bagatelizáló adok-kapok vitának lenne a része. Túlságosan szétszabdalt most a politikai döntéshozás, valamint a társadalom is számos olyan kérdésben, amely ilyen, én azt gondolom, mindenki keresi 89-es viszonyrendszert, viszont nem szabadna ezt megtenni. Én azt gondolom, hogyha 89 előtti kommunista diktatúra a titkosszolgálatok államát összehasonlítanák a mosti viszonyrendszerrel, akkor mindenhol találnák fekete foltokat és fehér foltokat. Viszont, hogyha annak adnánk teret, hogy akkor a jobb oldal, a bal oldal, a jobb oldalt összehasonlítva szidná a 89-es előtti rendszerhez, akkor nem értünk volna ezzel semmit. Egy tisztességes fejhajtás lehet, hogy többet jelent most. December 22-én szoktunk megemlékezni a parlamentben, erre most nincsen semmi szervezve. Lehet, hogy ez pont a forradalom hőseinek az, akik az emberi életüket áldozták fel, hogy megváltozon a világ, egy tisztességesebb, mert a mostani politikai viszonyrendszerek annyira kérlezettek, hogy nem lehetne tisztességesen fejhajtva végigmenni, és úgymond alázattal megemlékezni.
A mi keresztény hagyományai szerint ugyebár néhány nap van még hátra az adventi időszakból, és hamarosan ránk köszönt a szeretet ünnepe. Személy szerint egy Hargita megyei parlamenti képviselőnek mennyire van ideje a karácsonyra felkészülni, és ön mikor tudja ezt megtenni?
Ez egy személyes kérdés. Éppen a családban erről beszélgettünk a napokban. Azt gondolom, hogy az adventi vasárnapi szentmiség, ünnepségek a városainkban az egyik olyan pillanat, amikor az ember le tud lassulni, mert az adventre és az adventi időszakot erre kell használni, hogy a szent ünnepre fel tudjunk készülni. Ez egyedüli esély. Megszoktam már azt az elmúlt 10 évben, hogy decemberi hónapban mindent is meg akar oldani mindig a parlament, a kormányzat, az ellenzék, a többség, bármelyik oldal, és egy nagyon intenzív politikai időszak van. Ezért ennek tudatában egyedüli esély az, hogy az ember kihasználja a családdal töltött időpontot, valamint, hogy elmegyünk azokra az eseményekre, rendezvényekre, ahol felkészülünk a karácsony fontos időszakára.
Áldott ünnepet! Sikerekben gazdag új esztendőt kívánok, és köszönöm szépen ennek a beszélgetést.
Én is mindezt kívánom önnek is, a rádió hallgatóknak is, áldott ünnepeket.